Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok! Luxemburgnak szerintem fussunk végig röviden a történelmi, és akkor megértjük nagyjából, hogy mi és hogyan alakult. És aztán ezt kicsit összekombinálva Juncker úrnak a szerepével, ugye azért nagyjából körvonalazható, hogy merre megy az ország. Tehát Luxemburg 1815 óta létezik, és alapvetően, mint ahogy láttuk, a Hollandia és Belgium mellett nem volt könnyű sora, mert ugye ezek az országok már akkor a felfedezésekből és a hajózásból nagyon komoly pénzeket csináltak. Luxemburgnak meg ugye nincsen tengerpartja, tehát ez egy szárazföldi ország, igazából egy bányaiparra épülő ország volt, amelyiknek az acélipara mind a mai napig jelen van. Egyébként a legnagyobb befektetője azt hiszem akkor Vittál csoporthoz tartozik, a mostani luxemburgi acélipar, és egyben ugye hát ez az egyik legnagyobb cégük is Luxemburgban. Tehát ez egy, és így, mint nehézipari ország, lettek az EU alapító tagjai 1958-ban, amikor még ugye az EU gyakorlatilag a szén és acél egyezmény hozta csak létre. Tehát csak egyfelé jutó GDP-ét produkálja. Tehát ez gyakorlatilag 30 év alatt hát teljesen levált az európai, illetve hát gyakorlatilag azt lehet mondani, európai mezőről, és teljesen kiugrottak. Tehát ez ma már 100 000 dollár fölötti egyfelé jutó GDP-t mutat. Most ez 2000-ben még csak 50 ezer volt, csak úgy nagyjából értsük, hogy milyen fejlődésen ment ez az ország keresztül. Most ezt a fejlődést gyakorlatilag nem az acéliparból hozta, ezt a bank telekommunikációs iparágból hozta. A telekommunikáció azért érdekes, mert Magyarországon is ismerik az RTL-t, amelyik a Rádió Televízió Luxemburg, tehát gyakorlatilag egy 1920-ban alapított Európával egyik első rádiótársaság volt, amelyik aztán később a TV csatornákra is rámozdult, és hát így Luxemburg az európai televíziózásnak is egy központja volt mindig, illetve amikor a műholdas tévék elindultak, akkor Luxemburg volt az egyik a fő központja az Astra tévésugázó műholdaknak. Szóval gyakorlatilag Luxemburg nem feltétlenül a bankszektorral indult, de azt is hozzá kell tenni, hogy a bankszektora is jelentős volt, mert 1929 óta kínált már ez az ország olyan holdingot, egyébként így is hívták 1929-es holding, amelyik minden alól mentesítve volt, és gyakorlatilag csak vagyonadót kellett fizetnie. Na ez a holding igazából 2000 pontjával vált ez időközben, tehát a legnagyobb az London, utána Zürich és Luxemburg. Tehát gyakorlatilag az adórendszerük az viszonylag egyszerű, mindenből van, tehát ma már egy viszonylag magasabb adókulcsú ország, tehát most az ÁFA az 17%, de az most egy jövedelemadózásban nem játszik be, a társasági adójuk 21%, nyilván itt van egy csomó kedvezmény, amiért valójában ott vannak, rengeteg alap van Luxemburgban, és hát ugye több mint 150 bank, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A személyi jövedelemadójuk meg 40%-ig megy föl. Na most gyakorlatilag hát emiatt biztos nem mennénk oda, hanem ezek a holding kedvezmények azok, amik Luxemburgot igazából érdekessé tették. De hát azt kell tudni, hogy a Luxemburg ugyanúgy, mint az összes többi adóparadicsom 2014-ben úgymond elesett, mert a LuxLeaks kapcsán elég komoly adatok derültek ki. És hát ugye, ahogy látjuk a fejlődéséből, gyakorlatilag itt nagyon-nagyon sok cég tette le a valamilyen szintű központját, ami nem gyakorlati központ volt, hanem igazából csak elszámolás technikai központ, és hát ezek a LuxLeak óta folyamatos nyomás alatt vannak, tehát Starbucks-tól kezdve és így tovább, de hogy ezek tegyenek valahogy rendet. Ennek az egész történetnek az igazi pikantériája az a Jean-Claude Juncker személyhez fűződik, aki 2009-ig gyakorlatilag a meghatározó 10 évben Luxemburgnak a pénzügyminisztere volt, aztán később mint miniszterelnöke, ami hát azt jelenti, hogy ő ebben masszívan részt vett. A LuxLeaks-ról meg annyit kell tudni, hogy hát gyakorlatilag az egy nagyon komoly 2014-es történet, ott ugye 13 óta szinte évente jönnek ki ezek a botrányok, tehát 13-ban volt egy offshore botrány, 14-ben jött a Luxemburg, 15-ben jött egy HSBC, 16-ban volt a Panama Papers, és ugye nemrég beszéltünk a Paradise Paperről. Tehát gyakorlatilag azt kell tudni, hogy a LuxLeaks az nagyon-nagyon ütött Luxemburgon, mert hát gyakorlatilag föltárta azokat a speciális szabályozásokat, amelyekről ez az ország mélyen hallgatott. És hát gyakorlatilag ezzel Európán belül is, mert ez volt az első Európán belüli ilyen gyakorlatilag offshore feltárt, ezzel gyakorlatilag elindított egy csomó olyan belső adójogi változást, amiről lehet érdemes lenne egy külön is beszélnünk, ez a BEPS, a Bézer Holding, mert mondjuk ha a 29-es holdingot veszük alapul, akkor majdnem 90 éves fejlődés volt, vagy 80 éves fejlődés volt ebben. De én úgy gondolom, hogy Luxemburg ma már azért egy kicsit más. Egyrészt tudjuk, hogy szolgáltatói szempontból pont az értékei miatt nagyon drága. Úgy, ahogy mondod, pénzügyi piacoknál nagyon, nagyon megkerülhetetlen ma már a jó infrastruktúrája miatt, tehát nagyon szívesen visznek ide alapokat, mert viszonylag ez egy baromi erős pénzügyi szolgáltató központtá vált ez a terület. Hogy mit fog hozni a jövő, azt nagyon nehéz így megítélni, az biztos, hogy nem fognak visszatérni a bányászathoz, tehát azt nem gondolom, hogy a bankszektor olyan hanyatlásnak indulna, de biztos, hogy sokkal szabályozottabb környezet lesz. És hát gyakorlatilag, amit ők kínálnak ma adójogilag, azt már sokan mások is kínálják, és úgy, ahogy mondod, főleg ezek az infrastruktúrális előnyök, meg hát az a bizalom, az a 10-20-30-40-50 év, az adja meg Luxemburgnak a mai napig az igazi előnyét, erejét.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Luxemburg gazdasága, kicsit történelme, adójogok szempontjából, és akkor megnézzük, hogy hogyan állunk külpolitikailag. Jó munkát nektek, szervusz!
Köszönöm, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és adóvilág rovatunkban Luxemburgban járunk. És mondják neki, hogy Jean-Claude nem ilyen voltál régen, amikor mindent együtt vacsoráztunk. Teljesen máshogy telt.
Nem ez lett ígérve.
Hát és aztán ki tudja, hogy ez nem csak a látványtégség része, úgyhogy ne legyünk túl optimisták, azért elképesztően régóta aktív politikus Jean-Claude Juncker is. Aha. És hát most, hogy őt vádolják ezzel, hogy túl akarja szabályozni a Brexit kapcsán ennek az apropóján a európai pénzpiacokat, mert hát ott azért nyilván még más politikai elképzelések is vannak. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyébként a litván például NATO jelenlétben ott vannak a luxemburgi katonák, de már voltak Koszovóban, sőt még a koreai háborúban is egy belga osztakhoz csatlakozva. Tehát, hogy ilyen szempontból katonailag is van kis jelenlétük, diplomáciailag kőkemény jelenlét. Ugye korábban Juncker a Eurogroupnak, tehát az Európai Unióban az eurót használó országok csoportjának volt a vezetője. Úgyhogy nagyon jól viszik ezt a diplomáciát, és most az egyik leglátványosabb, és talán az egyik legjövőbe mutatóbb iparág, amit megkaparintottak, ez az űrbányászat. Tehát jelenleg is, ugye nem sok rakéta kirőz a Luxemburg területén, nyilván nem mondok meglepetést, de a GDP-nek már 2%-át az űripar hozza. És ezt akarják a következő 10 éven belül körülbelül megduplázni. Mert hogy ők azok, akik ugye szemben az Egyesült Államokkal bizonyos befektetésekben nem korlátozzák azt, hogy milyen pénz áramolhat az űriparba, és hát van komoly fél tucatnyi cég, akik már innen intézik a globális űripari működésüket, és most pedig az űrbányászat irányába kanyarodnak. Tehát nagyon, nagyon komoly kis ipari réseket meg tudnak találni, és ezzel tényleg oda vonzák a befektetőket. És ez az a szürke zóna, amiről ti beszéltetek, hogy hát nem tilos, más országok nem itt szabályozzák, aztán megy a verseny a befektetők jelenlétén. Emellett pedig az érdekes, hogy miközben gondolkoznak ezen, hogy a jövővel mit lehet csinálni, és hogyan tudják megtartani ezt a státusukat, amit a volt miniszterelnökük próbál azért picit radírozgatni, például most fogadtak el egy nyelvi kulturális törvényt. Tehát nem egy ilyen kimosott országról van szó, hanem abszolút most erősítik meg a luxemburgi nyelvet, hogy ennek kulturális központja legyen, ösztöndíjai legyenek, és valamilyen módon a médiában is erősebben meg tudjon jelenni. Erről most konzultáció van, 20 éves terv születik. Tehát ha úgy tetszik, akkor azért az a talán frankofonokra jellemző nyelvi öntudat ugyanúgy megtalálható Luxemburgban is, és éppen most egy baloldalinak tekinthető kormány ezt a törvényt vinni.
Nincs Európán belül túl reprezentálva méreteihez képest ez a parányi kis ország? És ez minek köszönhető, ha túl van reprezentálva, persze?
Hát annak, hogy alapító tag volt ő mindenben. Tehát nagyon-nagyon ügyesen, ugye a Benelux államok már benne voltak az európai közösségek alapításakor mindenben, és ebből aztán szépen fel tudták magukat építeni, és azt is hozzá kell tenni, hogy maguk a Benelux államok is milyen régóta összefogtak. Tehát ez is egy olyan államszövetség, amit mi csak így elhadarunk, hogy Benelux, de emögött nagyon komoly intézményrendszer van, nagyon komoly feladatmegosztásokkal, és közös bírósággal, mindenféle mással, ami egyszerűen ezt a három országot nagyon szépen megerősítette ott Franciaország és Németország között. Tehát az ő történelmük erről szólt, hogy ha csak nem csinálnak valamit, akkor ledarálja őket, és ez megtörtént kétszer, ugye keletről nyugati irányban az ő országaikkal, és ezt nagyon szépen ezt a leckét vették, összefogtak, és ez Luxemburgot is arányosan erősítette. Tehát ez mutatja, hogy egy országok összefogása az milyen mértékben tud akár egy ilyen tényleg 5 budapestnyi területű, 4 budapestnyi lakosságú országot feltenni a világpolitika térképére.
De hát nyilván hát példaértékű, amit ők, igen, példaértékű, amit ők csinálnak. A Juncker vezette Európai Unió mennyire jó megítélésű, mert azért fura húzásai vannak ennek az embernek. Hogy ugye már említettük azt, hogy élen jártak az adóoptimalizálásba, fogalmazunk finoman, aztán most élen járnak az adóoptimalizálás elleni küzdelemben. Meg hát így paskolgat embereket, Juncker, hátba vág embereket, olyan fura gesztusai vannak, meg fura kiszólásai.
Merkel egyik vitatható kompromisszuma volt Juncker. Ugye abban az európai választási évben döntötték el, hogy akkor az európai pártok vezetőjelöltje, hogy a spitzenkandidátok lesznek azok, akik automatikusan megkaphatják a jelölséget, és igazából nem találtak más kompromisszumos felet. Tehát Luxemburg és a kisországok egyik diplomáciai esélye, hogy amikor egyik nagy sem meri a saját emberét beletenni egy székbe, vagy nincs elég szék, hogy minden nagynak jusson, akkor inkább választanak egy darab kicsit. Tehát ez működött Junckernél is, és hát egy kipróbált figura volt, ami pontosan azt a kreativitást viszont nem hozta, amire alig, hanem az Európai Uniónak égető szüksége lenne. Tehát egy nagyon politikai bizottságot hozott, gyakorlatilag előtte Juncker egy titkosszolgálati botrányban megbukott a saját országában. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy egy kis fölfelé buktatás nem volt ebben benne. Hát ez az a trükk és mutatvány, ami most tegnap estére nem sikerült Angela Merkelnek egyébként a saját országában, hiszen összeomlottak a koalíciós tárgyalások, de ez még sikerült neki a legutóbbi európai választásokon Juncker személyében.
Mennyire próbálja domborítani azt Luxemburg, vagy mennyire próbálja elrejteni, te említetted a nyelvnek, ugye a francia, a német és a hivatalos és a luxemburgi a nyelvben erősítenek most, hogy mennyire próbálják domborítani azt, hogy ez egy nagy hercegség. Hát gyakorlatilag a világ egyetlen szuverén nagy hercegsége.
Így van, tehát ők az egyedülik, akik ebben a titulusban szuverének, és a nagyherceg Henri pedig tulajdonképpen ugye ez egy annyira pici parlament, annyira pici politikai közösség, hogy ő is egy élő szerepet visz. Tehát nem kell úgy elképzelni, mint mondjuk a brit királynőt, hogy hivatalos ünnepeken meg egy-két nagy beszéd, hanem egy picit közvetlenebb, picit élőbb az ő szerepe, meg hát eleve, aki járt Luxemburgban, látja, hogy maga a városka is nagyon pici, tehát itt nem egy óriási metropoliszról beszélünk. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy élő történet, de azért itt is vannak fennakadások. Legutóbb 2008-ban kellett felfüggeszteni egy picit az ő hercegségét, mert hogy ekkor talán abortusz vagy eutanázia, most kettő között hezitálnék, tehát egy ilyen tipikus etikailag nehéz ügyben nem akarta aláírni a parlament által elfogadott alapvetően liberális irányba változtató törvényt, és ekkor az volt a megoldás a Junckernek, már akkor is szerette a jogszabályok csűrését, csavarását, hogy végül is hát volt egy ilyen joga alkotmány szerint az uralkodónak, hogy nem fogad el egy törvényt, nem hirdeti ki. Úgyhogy inkább felfüggesztették egy picit, mint hogy alkotmányt módosítsanak, azzal, aki hirdették a törvényt, majd visszahelyezték uralkodói
székébe. Tehát... Na, van ilyen, előfordul.
Azért trükköket lehet tanulni Junckertől.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük neked Luxemburgról, és akkor kicsit többet tudunk. Figyelni fogjuk akkor ezeket, akikről nem tudjuk, hogy luxemburgiak, de mégis vannak egy páran ilyenek.
És a mégiscsak ott vannak. A luxemburgiakat is az űrben mit bányásznak.
Igen. Úgyhogy köszönjük szépen. Botond, jó munkát, szép
köszönöm
napot neked.
Köszönöm nektek is, hallgatóknak, és szervusztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel vizsgáltuk Luxemburgot adóvilágrovatunkban.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.